Laudetur Jézus Krisztus.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Itt a Vatikáni Rádió.
Köszöntjük kedves hallgatóinkat.
A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Csütörtöki adásunk tartalmából. A Pápai Életvédő Akadémia szerint csak akkor állíthatjuk meg a járványt, ha mindenki megkapja az oltást. A pápai svájci gárda május 6-i eskütételét zárt körben tartják. Szakó Bíboros találkozott a közel-keleti egyházak tanácsával, hogy megvitassa a pápa iraki látogatásának eredményét. Innen és túl. Janka Ferenc atya elmélkedése húsvét 3. vasárnapjára. Pápai Életvédő Akadémia. Csak akkor állíthatjuk meg a járványt, ha mindenki megkapja az oltást. Vincenzo Paglia érsek a COVID áldozatainak, köztük elsőként az időseknek szentelt emléknapon szólalt fel Salerno közelében. A vakcina az egyedüli út a pandémia leküzdésére, de csak akkor, ha mindenki egyformán hozzájuthat. Az oltóanyagok késlekedése miatt félő, hogy a COVAX program is kudarcot vall, figyelmeztetett az Életvédő Pápai Akadémia elnöke. Itt jegyezzük meg, hogy az Oltóanyag és Védőoltási Világszövetség a járványügyi felkészüléssel kapcsolatos újításokkal foglalkozó koalíció és az Egészségügyi Világszervezet által közösen irányított COVAX globális program célja a COVID-19 oltóanyagok kifejlesztésének és gyártásának felgyorsítása, valamint az azokhoz való tisztességes és méltányos hozzáférés biztosítása minden országnak. Paglia érsek jelen volt a Salerno megyei apró község Oliveto Citra megemlékezésén. A dél-olasz önkormányzat kitüntetett figyelmet szentel az időseknek, példájukat érdemes lenne követni. Olyan úgynevezett okos házakat hoztak létre a technológiának köszönhetően, amely otthonokban segíti az időseket és a kiszolgáltatott személyeket, megőrizve mindennapi életük helyszíneit, családi kapcsolataikat. Ez az új távlat a közösségi érzést erősíti, mely által megújulva, erősebben és szolidárisabban jöhetünk ki a válságból, ellenállva a selejt kultúrájának. Társadalmainknak a jövőbe kell tekinteniük, figyelmüket az idősek gondozására is irányítva. Olaszországban különösen vitatott volt az idősek oltási kampánya, az ellátásban előforduló hiányosságok. Az Életvédő Pápai Akadémia legutóbbi jegyzékében figyelmeztetett, hogy egyenlőtlenségek alakulhatnak ki, valamint a vakcina elosztásban versengés állhat elő. A Vatikáni Rádiónak Paglia érsek elmondta.
Fortunatamente per un verso c'è ormai la consapevolezza della necessità del vaccino. Il Papa è stato molto chiaro.
Szerencsére már tudatosult, hogy szükség van a vakcinára. A pápa nagyon világosan nyilatkozott erről. Most aggódunk, és még jobban kell sürgetni nem csak a vakcinák gyártását, hanem azok elosztását is, hogy mindenki be legyen oltva, és senki ne maradjon ki. Ez fölveti a vakcinák szabadalmának problémáját is. Arra szeretném szólítani a gyógyszergyártó vállalatokat, hogy emberségesen álljanak hozzá a kérdéshez, és most oldják fel a szabadalmi oltalmat, hogy a vakcinákat minél szélesebb körben lehessen gyártani és terjeszteni.
In questo senso mi auguro che anche il progetto del G20.
A főpásztor reméli, hogy a G20 egészségügyi csúcs találkozó, melyet május 21-ére hívtak össze, nyomást gyakorol a kormányokra, hogy ezt az utat kövessék, leküzdve a vakcinák nemzeti megközelítését. Ami a COVAX programot illeti, a szegény országok vakcinaellátása vesztegelni látszik. Április 10-ére tűzték ki a koronavírus elleni oltási kampány kezdetét a világ 220 országában, de ezt nem sikerült elérni. Mint ahogy meghiúsult a 100 millió adag vakcina szétosztása is.
Resto sorpreso di questi ritardi, delle inadempienze, delle false promesse.
Pálya érsek elmondta, hogy meglepőnek tartja a késedelmet, a hamis ígéreteket, bolygónk történetének ebben a drámai pillanatában. Nyíltan támogatja a nemzetközi intézmények nyomásgyakorlását azért, hogy mindenképpen oltsák be az egész lakosságot. Az oltásban beállt késlekedés a mutáns vírusok megjelenésével félő, hogy az egész művelet sikerét alássa. Éppen ezért globálisan kell megközelíteni a pandémia és a vakcinák kérdését is, mondta még a Vatikáni Rádiónak Vincenzo Paglia érsek, a Pápai Életvédő Akadémia elnöke.
Che è indispensabile uno sguardo planetario per affrontare il tema della pandemia e quindi anche dei vaccini.
A pápai svájci gárda május 6-i eskütételét zárt körben tartják. A koronavírus járvány okozta jelenlegi helyzet miatt és a svájci gárda feletteseinek döntése következtében az eseményt külső közönség nélkül a hatályos védelmi előírásoknak megfelelően tartják. A 34 svájci gárdista május 6-án a szokásos módon teszi le ünnepi esküjét szülei és testvérei jelenlétében. Rajtuk kívül részt vesz az eseményen a Svájci Államszövetség és a Svájci Hadsereg, a Svájci Püspöki Konferencia, továbbá a Pápai Svájci Gárda alapítványainak néhány képviselője. Külső vendégek nem vehetnek részt az eskütételen, olvasható a Svájci Gárda közleményében. A délelőtti szentmisét és a délutáni eskütételt élőben közvetítik. Május 6-án csütörtökön reggel 7:30 szentmisére kerül sor a Szent Péter Bazilikában a svájci gárdistákkal, akik délután tesznek esküt. 5 órakor kezdődik az eskütétel a Szent Damazusz udvarban, rossz idő esetén a 6. pálteremben. Szakó Bíboros találkozott a közel-keleti egyházak tanácsával, hogy megvitassa a pápa iraki látogatásának eredményét. Ferenc pápa a márciusi iraki látogatását követően Luis Rafael Szakó Bíboros, a Káldok babilóniai pátriárkája, a héten online találkozót tartott a közel-keleti egyházak tanácsának vezetőivel. Az eseményen részt vett a főtitkár Michel Apps és a főtitkár helyettese Nicolás Bustros atya, valamint a részlegek igazgatói. A közel-keleti egyházak tanácsának honlapja szerint a találkozó középpontjában a szervezet szerepe állt a pápa történelmi látogatása céljainak elérésében, valamint annak hatása a közel-keleti keresztény jelenlétre, a vallások közötti párbeszédre, valamint Irak és egyházainak szerepére a béke és az állampolgárság kultúrájának terjesztésében. A megbeszélésen bevezetőjében Szakó Bíboros, aki a közel-keleti egyházak tanácsának a katolikus családokért felelős részlegének elnöke, felidézte az apostoli út csúcspontjait és azok hatásait. Elmagyarázta, hogy a pápa jelenléte miként törte meg a félelem akadályát a keresztény közösségekben, és adott nekik bátorságot. Minden iraki ember ott volt, hogy találkozzon a pápával, aki a látogatás során sokszor elérzékenyült, főleg Moszulban, Hos al-Bayában, ahol az úgynevezett iszlám állam 4 templomot, a szír, a káld, a szír katolikus és az örmény ortodox istentiszteleti helyet lebombázta, mondta a káld pátriárka. A résztvevők ezután megvitatták, hogyan lehet a tanács erőfeszítéseit növelni az ökumenikus együttműködés és a fiatalok szerepének fokozása érdekében, miközben továbbra is támogatják a vallásközi párbeszédre irányuló kezdeményezéseket, a vallási intolerancia, a szélsőségek és az erőszak által megtépázott társadalomban. A szervezet főtitkára elmondta, hogy a pápa látogatást követően és missziójának megfelelően a közel-keleti egyházak tanácsa új projekteket indít az iraki nép és a keresztény közösség támogatása érdekében, hogy a keresztények megszilárdítsák jelenlétüket Mezopotámiában, a vallások és a civilizációk kereszteződésében. A közel-keleti egyházak tanácsát 1974-ben alapították Nikóziában, Cipruson, és székhelye a libanoni Beirut. Az egyházak világtanácsának tagjaként működő tanács vezérelvei a következők. Tagegyházai barátságának megerősítése, kölcsönös támogatásuk ösztönzése, a keresztények és a más vallású emberek közötti megértés és tisztelet előmozdítása, a szolgálat lelkületének elősegítése és a közel-keleti keresztények és egyházak összekapcsolása a világ többi Krisztus hívő testvéreivel. A közel-keleti egyházak tanácsa kezdettől fogva alkalmazza az egyházak családjai modellt. A keleti, a közel-keleti ortodoxok és a protestánsok voltak a három alapító család. 1990-ben a latin és keleti rítusú katolikus egyházak is csatlakoztak a tanácshoz, és létrehozták a katolikus családot a szervezeten belül. Minden család egyenlően képviselteti magát az irányító testületekben és a közgyűlésben, és dönt saját képviseletéről.
Innen és túl. Janka Ferenc atya elmélkedését hallják húsvét harmadik vasárnapjára.
Az evangéliumok tanúságát és az egyház hitét összefoglaló katolikus egyház katekizmusa szerint Jézus feltámadása egyszerre történelmi és transzcendens esemény. A tanítványok tehát valamiként innen is, az evilági keretek között is megbizonyosodtak róla, ugyanakkor a földi távlatokat végtelenül meghaladó, ezeken túli valóság kezdetét is megélték. Szemléljük most ennek az inneni és túli titoknak három mozzanatát. Az elsőt, amelyben ez az esemény átalakítja a tanítványokat. A másodikat, amelyben ez a valóság megszólít bennünket is. Végül a harmadikat, amelyben felismerjük, hogy a feltámadás titka Krisztus új életébe és békéjébe való átalakulásunk mértékében realizálódhat bennünk és általunk. A tanítványokat átformáló hallatlan újdonság fontos történeti, tapasztalati pillére az üres sír, a levetett halotti lepel és fejkendő, amelyeket sokan a máig megfejthetetlen módon keletkezett torinói lepelben és a manopellói nem kézzel festett arckendőben tisztelünk. A feltámadás történelmi evidenciája melletti döntő érv azonban nem a sír és a leplek, hanem a tanítványokban végbement, másként teljességgel megmagyarázhatatlan, lassú, de radikális változás. Az evangéliumok ugyanis egyáltalán nem egy misztikus elragadtatástól lelkes, exaltált közösségről beszélnek, akik Jézustól függetlenül is megértik az események értelmét, és saját belátásaik alapján tanúkká, majd vértanúkká válnak. Épp ellenkezőleg. A mester szenvedése és kereszt halála megrendítette a tanítványokat, akik elfutottak, megtörtek, szomorúak voltak és félelmükben bezárkóztak. Nem hittek a sírtó visszatérő kenethozó asszonyoknak. Amikor Jézus húsvét estéjén megmutatta magát a 11-nek, szemükre vetette hitetlenségüket és szívük keménységét. Ezért az a hipotézis, mely szerint a föltámadás az apostolok spontán hitének vagy hiszékenységének eredménye lett volna, teljes képtelenség. Hitük csak a föltámadott Jézus valóságának átlényegítő evidenciájából születhetett meg. A feltámadás tanítványokat átalakító másik, e világon túli, transzcendens dimenziója pedig abból fakad, hogy Jézus új élete nem egyszerű visszatérés a földi létbe, mint Lázáré, a Naimi ifjújé és Jairus leányáé. Krisztus egy időn és téren túli másik létmódba megy át. Fontos ugyanakkor, hogy értünk szeretetből vállalt szenvedésének és halálának jelei, a sebek megmaradnak, és Jézus ismertető jegyeivé válnak. A tanítványokat átalakító feltámadás sem mindenki számára lesz nyilvánvalóvá. Krisztus új élete a hit misztériumának szívében marad. A tanítványokat lassan átalakító krisztusi új élet bennünket is átalakulásra hív. A feltámadási evangéliumok szívvel kapcsolatos megállapításai bensőségesen mutatják meg azt a folyamatot, amelybe mi is bekapcsolódhatunk. Jézus először szembesítette övéit szívük keménységével. Az Emmauszi tanítványok mellé szegődő és panaszukat készséggel meghallgató idegen sem véletlenül nevezi őket balgatagnak és késedelmes szívűeknek. Miután azonban a kenyértörésben felismerik az Urat, immár örömmel indulnak vissza Jeruzsálembe, és így emlékeznek a vele való találkozásra. Nem de kezdett felizzani a szívünk, amikor velünk volt az úton, és magyarázta nekünk az írásokat. Az évközi zsolosma befejező imaórája kérésként fogalmazza meg a szív átalakulásának-e bensőséges vágyát. Álmodjék rólad a szívünk, álmunkban is te légy velünk, téged dicsérjen énekünk, midőn új napra ébredünk. Adj nekünk üdvös életet, szítsd fel a szív fáradt tüzét. A tanítványokat átalakító és bennünket is átalakulásra hívó inneni és túli, történeti és transzcendens valóság legvégső titka az, hogy bennünk és általunk is a mi hitbéli átalakulásunk mértékében realizálódik. Amikor Krisztus így köszönti a tanítványokat, hogy békesség nektek, akkor ezzel nem csak nekik, hanem minden idők, minden tanítványának ad egyszerre e világban ható és e világ kereteit meghaladó ajándékot és feladatot. Mert Krisztus békéje nem múltbéli problémák rendezése után jön el, hanem jelenlét, ami erőt ad a múlttal való szembenézésre is. Mert Jézus békéje nem valamilyen jövőben megvalósuló feltételre való várakozás, hanem a jövő kezdete. Mert a Mester békéje nem rajtam kívül valósul meg, hanem olyas valami, ami velem és bennem történik. Mert a messiási béke nem hatalom, amivel a saját gyengeségemet palástolom, hanem erő, ami éppen azokon nyilvánul meg a leglátványosabban, akiknek semmi hatalmuk sincsen. Mert az Úr békéje nem a hagyjanak már végre békén nyugalma, hanem inspiráció, kreativitás, termékenység és elevenség. Mert az Isten békéje nem valaminek az elfogadása, hanem valaki befogadása. Mert a mennyei béke nem beletörődés valamibe, amitől életunt vagy depresszív leszek, hanem törődés másokkal. Mert az Isten országának békéje nem egyéni privilégium vagy kevesek osztály része, hanem mindenki lehetősége. Mert az új szövetség békéje nem biztonság, hanem bizonyosság arról, hogy nem vagyunk egyedül, és nem a vereségé az utolsó szó. Mert a lélek békéje nem valami tartalom vagy tárgy, amit birtokolhatok, hanem kapcsolat, amelyen keresztül a Szentlélek ereje elkezd működni bennünk. Mert az irgalmas és emberszerető Atya békéje nem a jók és a tökéletesek kiváltsága, hanem az esendők lehetősége. Mert a gondviselő Isten békéje nem abból fakad, hogy a dolgok majd biztosan jóra fordulnak, hanem hogy én, hogy mi egész szívvel az egyedül jó, az Isten felé fordulunk. A feltámadott Krisztus létének titka, ajándéka és feladata az ő új életében való részvételünk mértékében realizálódik bennünk és általunk. A Szentlélek teszi lehetővé, hogy ebbe az életáramba egyre jobban bekapcsolódjunk, és megértsük az írások szerinti jövendőlések és ígéretek beteljesedését. Így lehetünk tanúi és felfedezői az Atya Isten minden történelmi várakozásunkat és vágyunkat nem csak beteljesítő, hanem átalakító és felülmúló, egyszerre történelmi és transzcendens, világunkon inneni és túli szeretetének.
Innen és túl. Janka Ferenc atya elmélkedését hallották húsvét harmadik vasárnapjára. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki adásunkat hallották. Híreinkért keressék honlapunkat a vatikannews.va oldalon. Figyelmüket megköszönve búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.